Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva a 344. dicséretünk első versét énekeljük el. A 344. dicséretünk így kezdődik: királyi zászlók lobognak. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből, az első 12 verséből. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Mert sátrat építettek, amelynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek. Ezt nevezték szentélynek. A második kárpiton túl pedig volt az a sátorrész, amelyet a szentek szentjének neveztek. Ebben volt az arany füstölő oltár és a szövetség ládája, minden oldalán arannyal beborítva, benne az aranykorsó a mannával, és Áron kihajtott vesszeje, meg a szövetség táblái, fölötte pedig a dicsőség kerubjai, beárnyékolva az engesztelés helyét. Ezekről most nem szükséges részletesen szólni. Miután ezeket így elrendezték, a sátor első részébe mindig bejártak a papok az Isten tisztelet végzésére, a másodikba azonban évente egyszer egyedül a főpap mehetett be, azzal a vérrel, amelyet magáért és a nép bűneiért áldozott. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy addig nem nyílik meg az út a szentélybe, amíg fennáll még az első sátor. Ez példa a jelen számára, miszerint olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem képesek lelki ismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek csak ételekre, meg italokra és különböző mosakodásokra vonatkozó testi rendszabályok, amelyek az új rendelkezés idejéig kötelezők. Krisztus pedig megjelent, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, s örök váltságot szerzett. Isten áldja meg az ige minden hallgatóját, befogadóját és megtartóját, és ajándékozza nekünk a Szentlélek világosságát, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, olyan borzongató érzés visszagondolni arra, hogy 2000 évvel ezelőtt, ezen a napon te éppen vacsoráztál, nyújtottad a kenyeret és a bort a te szeretett tanítványaidnak, akik veled éltek már 3 éve, és gondolatban már arra készültél, ami rád vár. Készültél a te elárultatásodra, az arculcsapásra, a hazugságok özönére, a rossz indulatra, és magára a keresztre. Urunk, te magad is féltél mindettől, hiszen azt olvassuk, hogy vércseppeket izzadtál. Urunk, félelmetes belegondolni abba, mi mindent vállaltál értünk. És most, hogy mi itt lehetünk és dicsérhetünk téged, hogy ismerhetjük az atyát, az azért van, mert te vállaltad mindezt értünk. Köszönjük, hogy ezek nem mesék. Köszönjük, hogy nem viccelődve megyünk el ezek mellett, a dolgok mellett, hanem beleremeg a szívünk és az értelmünk is. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk és dicsérhetünk téged ezért. Azért a váltságért, amelyet értünk mutattál be. Nagyon kérünk, tedd most figyelmessé a mi szívünket, lelkünket, hadd tudjunk a te igédből üzenetet nyerni. add meg, hogy odafigyeljünk annak a magyarázatára, amit a zsidókhoz írt levél szerzője mondott, arra, amely értelmezi mindazt, ami csütörtökön, nagypénteken, húsvét alkalmával megtörtént. Kérünk, légy most itt velünk, áld meg együttlétünket. Amen. A bűnbocsánat üzenetét János evangéliumából mondom, a 3. fejezet 16. verséből, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 234. dicséretünk 2. versének eléneklésével készüljünk az igehirdetésre. Jer világosság, ragyogj fel nekünk! A zsidókhoz írott levél 9. fejezetének 11. és 12. versében a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Krisztus pedig megjelent, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. A nagycsütörtöki eseményeket mindannyian nagyon jól ismerjük. Megírta ezt már Máté, Márk, Lukács és János is. Megírta sok helyen maga Pál is. Nem lehet újat mondani ezzel kapcsolatban. Hadd tegyem hozzá, hogy nem is szabad, nem is érdemes újat mondani. Nem az a célja a nagycsütörtöki összejövetelünknek, hogy valami merőben új dolgot fedezzünk fel, hanem az, hogy amit már ismerünk, abban tudjunk elmélyedni. Annak örüljünk még jobban. És nem azért vagyok feketében, mert gyászolunk, habár sokan abban az időben gyászoltak. A tanítványok gyászoltak nagy csütörtökön, hiszen elfogták a mestert, hanem azért vagyunk feketében, én magam azért vagyok feketében, mert ez az ünnepnek is a jele. Amikor visszaemlékszünk, akkor egyben ünneplünk is, ünnepeljük a mi Urunknak a nagy szeretetét. És erről a jézusi szeretetről szólnak azok az igék is, amelyeket a zsidókhoz írott levélből felolvastam. Kezdjük talán azzal, hogy a zsidókhoz írott levélnek a szövege talán az egyik legnehezebb szöveg az egész Bibliában. Pál apostolt olvasva néha azt gondoljuk, hogy na ezt már nem lehet fokozni. Pál apostolnak annyi mellérendelő és alárendelő mellékmondata van, hogy az ember azt gondolja, hogy hát ennél bonyolultabban már ember nem tud fogalmazni, és de, itt van a zsidókhoz írott levél, lehet Pálnál is bonyolultabban fogalmazni. Az segít nekünk ilyenkor a legtöbbet, ha ott van előttünk nyitva a Biblia, és folyton olvassuk, vissza és vissza olvassuk. Elmeregünk az egyes szavakon, hogy mit akart mondani ezek által a szerző. Hát most is ezt fogjuk tenni, és a felolvasott 11. és 12. versen szinte szavanként fogunk átmenni. Annyit hadd mondjak el még így előjáróban, hogy ami összeköti majd ezeket a részleteket, az az a törekvés, amit az író itt megvalósított, nevezetesen az, hogy összehasonlítsa az Ószövetség idején élt főpapnak a személyét és szolgálatát Jézus Krisztus személyével és szolgálatával. Minden egyes részlet, amiről most beszélni fogunk, ezt a párhuzamot igyekszik megrajzolni. Hogyan, miben hasonlított ez a két személy, illetve miben különbözött? Mondhatjuk azt, hogy az Ószövetségben sok ilyen személy volt, sok főpap, az Új Szövetségben pedig egy, de sok hasonlóságot és talán még több különbséget lehet felfedezni. Hát kezdjük rögtön a 11. versnek az első kijelentésével. Ezt olvassuk: a jövendő javak főpapja. A jövendő javak főpapja. Hát nézzük, hogy mit tudunk meg az ószövetségi főpapokkal kapcsolatban, amit el lehet mondani ezzel összefüggésben. Hát azt olvassuk az Ószövetségben, hogy a főpap minden évben egyszer bement, vagy a Szent Sátor, vagy később a templom legbelső részébe, amit úgy hívtak, hogy a Szentek Szentje. Minden évben egyszer bement. Mi volt a célja ennek a bemenetelnek? Hát elsősorban az áldozat bemutatása, az áldozat vérének a felajánlása és az imádság. Ezeket vitte be a főpap a Szentek Szentjébe, ezeket mutatta be Istennek. Úgymond a nép nevében járult Isten elé, hogy tőle bűnbocsánatot és áldást kérjen. Ez volt az ő legfontosabb feladata. Erre készült egész évben. Ugyanakkor volt ennek a bemenetelnek egy másik fontos aspektusa is. Induljunk ki abból, hogy mit jelképezett a Szentek Szentje. Hát a Szentek Szentje Isten lakhelyét jelképezte. A mennyországot. Vagy ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor a mennyországnak azt a darabkáját, ami ezen a földön megjelent. Ilyen értelemben, amikor a főpap bement a Szentek Szentjébe, akkor azt úgy is értelmezték a zsidók, mint egy ajtónyitást. A menny kapuja, ami összeköti a mennyet és a földet, kinyílt. És a mennyország áldásai, a mennyei kincsek elérhetővé váltak az emberek számára is. Hát milyen kincsekre lehet itt gondolni? Isten békességére. Arra a békességre, amely többet ér, mint a körülmények adta békesség. Isten örömére, amit nem múlhat felül semmi ezen a földön. Isten ismeretére, amelynél nagyobb ajándék egyetlen embernek sem adathatik meg. Ezek a mennyei kincsek. Lehetne még sorolni. Ezek a kincsek megnyíltak, amikor a főpap bement a Szentek Szentjébe. Kinyílt a menny. A jövendő javak elérhetővé váltak az ember számára. Az áldás folyama megindult. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy amikor a főpap kijött, és az ajtó bezárult, akkor ezek az áldás folyamok elapadtak. Tehát ezt lehet elmondani az Ószövetség főpapjáról, hogy amikor ő bement oda, akkor megnyíltak a jövendő javak. Megnyíltak ezek a javak az ember számára egy pillanatra. És most nézzük meg, hogy mit mond a levél szerzője Jézusról. Jézus szintén a jövendő javak főpapja. Jézus is bement a Szentek Szentjébe. Ugye, ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, akkor látjuk azt, hogy Jézus benn volt a templomban, de arról nem olvasunk, hogy belépett volna a Szentek Szentjébe. Hogyan mondhatom akkor, hogy mégis bement oda? Úgy lehet ezt elmondani, hogy amikor Jézus meghalt, nagy pénteken, délután 3 óra körül ott a kereszten, akkor súlyos események történtek Jeruzsálemben és a környékén. Az egyik legsúlyosabb eseményt így mondja el Máté: a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Azt kell mondanom, hogy a vihar és a földrengés ehhez képest semmi volt. Jelentéktelen kis történések. Sokkal jelentősebb esemény, hogy a kárpit ketté hasadt. És ez azt jelentette, hogy a Szentek Szentje láthatóvá vált mindenki számára. Az ajtó kinyílt, és nem lehetett többé becsukni.
Azt az ajtót nem csak kinyitották, hanem eltávolították az útból, kitörték a helyére. A mennyország végleg megnyílt az ember világa számára. Éppen ezért a jövendő javak állandóan elérhetőek számunkra. Nem csak egy pillanatra. Nem csak úgymond látótávolságba kerültek egy másodpercre, vagy néhány perc erejéig, hanem azok számunkra már bármikor elérhetőek. Jézus felszólított minket, hogy keressük a mennyei kincseket, hogy ne azokat a kincseket gyűjtsük, amiket megesz a moly, meg a rozsda, meg mit tudom én micsoda, meg amit elvisz a rabló, hanem a mennyei kincseket gyűjtsük. És erre azért van lehetőségünk, mert megnyílt a menny, megnyílt a Szentek Szentje. Már nem csak távolról, nem csak a papokon keresztül üzenhetünk az Istennek, hanem valóban személyes kapcsolatba kerülhetünk vele. És ha ott vagyunk együtt Istennel, akkor átvehetjük tőle a mennyei javakat. Ez az első párhuzam, amit felállít számunkra az ige. Megnyíltak a jövendő javak, az Ószövetségben csak egy pillanatra, Jézus által pedig örökre. A Szentek Szentjét senki nem zárhatja el előlünk. A következő részlet, amit felolvasok, szintén a 11. versből való. Ezt olvassuk a főpapról, személyesen Jézusról. Nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg. Nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg. Hogyan jelent meg a pap? Hogyan ment be a Szentek Szentjébe az Ószövetség idején? Hát nagyon egyszerűen felvette a legjobb ruháját, nem is a saját ruháját. Felvette azt az öltözéket, ami elő volt írva számára. Egy olyan díszes és olyan értékes öltözetet, amit ma elképzelni sem tudunk. Ez az öltözék tele volt mindenféle drágakővel. Annyiba került, amennyit egy zsidó ember 50 év alatt tudott volna csak megkeresni. És ha ez alatt az 50 év alatt nem evett és nem ivott, akkor úgymond tudott volna magának készítetni egy ilyen ruhát. Borzasztó drága volt ez a ruha. Azt jelképezte, hogy nem mehetünk be akárhogyan az Isten elé. Miért? Mert nem akárkiket képviselünk. Akiket képviselünk, azok drágák az Isten számára. És amikor a pap bement, akkor ezt üzente Isten számára a ruhával, a te drága néped nevében jövök eléd. Másféle módon is ki volt ez fejezve. 12 drága ékszerrel volt felékesítve ez a ruha, Izrael törzsei számának megfelelően. Felöltötte úgymond Isten népét önmagára a főpap, és így ment be, képviselte a népet Isten előtt. Hogyan ment be Jézus? Milyen ruhát vett magára Jézus? Hát azt olvassuk, hogy sokkal drágább ruhát vett magára. Ugye megint csak kérdezhetik a testvérek, hogy hát erről sem sokat olvasunk az igében, hát milyen ruhát vett magára Jézus? Fogalmunk sincs. Hát jó a katolikusoknak, ugye, mert náluk vannak mindenféle mendemondák, hogy Veronika milyen ruhát adott Jézusnak, meg hogy mibe törölte bele az arcát. Ezek mendemondák. De a Biblia hol ír arról, hogy Jézus milyen ruhában volt? Hát a ruhájáról nem ír, de azt tudjuk, hogy mit vett magára. Jézus az emberi testet vette magára. Ez a nagyobb és tökéletesebb sátor. Mi a sátor? Hát hétköznapi értelemben egy lakóhely, amiben az ember beköltözhet. Átvitt értelemben, költőileg nézve, a sátor az emberi test, amelyben a lélek lakik. Ebben az értelemben beszélt Pál is arról, hogy neki van egy porsátora, amit majd ő nem sokára le fog vetni, és meg fog állni az Isten előtt. Magyarul le fogja tenni a testét, és lelke által megjelenik majd az Isten előtt. Tehát a sátor az az emberi testet jelenti.
ezt öltötte magára Jézus, mert neki eredendően nem volt teste. Az Isten lélek. A lélek nem test. De Jézus úgy döntött, hogy elhagyja a mennyet, és az ő lelkére felveszi az emberi testet is. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb áldozatot nem lehetett volna hozni. Sokat kellett készülnie, és sokat áldozott, úgymond az ószövetségi főpap is, de ennél sokkal többet tett meg Jézus. Ez is az ő népe iránti szeretetét jelezte. Amikor ő odament az Isten elé, akkor ezzel jelezte, hogy milyen drágák vagyunk az ő számára. Következő részlete a felolvasott igének, tulajdon vérével ment be. Megint hasonlítjuk össze az ószövetségi főpapot Jézussal. Az ószövetség főpapja egy állatnak a vérét vitte be magával. Annak az állatnak a vérét, amit azért vágtak le, hogy úgymond engesztelést nyújtson a nép bűnei számára, a nép bűnei miatt. Magát nem szúrta meg. Magát nem áldozta fel. Jézusról azonban azt olvassuk, hogy ő nem csak főpap volt, de ő maga volt az áldozat is. Önmagát ajánlotta fel. Amikor Jézus megkezdte a maga 3 éves földi szolgálatát, az első pillanata ennek a szolgálatnak az volt, hogy elment és megkeresztelkedett. Beállt a sorba, abba a sorba, akiket keresztelő János keresztelt meg. És amikor János meglátta Jézust, ezt mondta neki, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Nem az volt az első mondása, hogy íme itt az Isten fia, itt van az Isten, boruljatok térdre előtte. Igaza lett volna, ha ezt mondja? Hát persze, hogy igaza lett volna. De János tisztában volt azzal, hogy mi Jézus küldetése, mi a legfőbb küldetése, hogy miért született meg erre a világra. Hát azért született meg, hogy meghaljon. Micsoda küldetés ez? Ki az, aki azért él, hogy egyszer majd meghaljon? Hát a halált mindenki kerüli. Jézus ezért jött, hogy a saját életét feláldozza. Erről később ő maga is bizonyságot tett. Beszélgetett a tanítványaival, és azt mondta nekik, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok. Jézus megerősítette, amit János mondott. Most tanítalak titeket, ezért vagyunk itt. Ti azt hiszitek, hogy ez a lényeg, hogy én vagyok a rabbi, és szépeket mondok nektek az Istenről. Igen, ez is fontos. De a lényeg az, hogy mit fogok én majd tenni a kereszten. Életemet adom értetek. Pál apostol visszaemlékezve a nagypénteki eseményekre, így szól Jézusról, aki önmagát adta bűneinkért. Ő is világosan látta, hogy itt nem egy egyszerű koncepciós perről van szó. Nem úgymond a papok, meg nem a rómaiak ölték meg Jézust, meg nem a mi bűneink ölték meg őt. Bizonyos értelemben ezt is el lehet mondani. Aki ezt állítja, annak is igaza van. De mi a lényeg? Az, hogy Jézus önmagát adta értünk. Ha nem akarta volna önmagát adni, akkor az emberek tehettek volna, amit akarnak, Jézus nem halt volna meg, de Jézus meg akart halni miattunk. Önmagát ajánlotta fel helyettünk. Tehát ez is párhuzamot von az ószövetségi főpap és Jézus között, hogy mind a kettő vért ajánlott fel. De az egyik egy állatnak a vérét, a másik pedig tulajdon vérét, tulajdon életét. Valóban nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha életét adja barátaiért. És az utolsó párhuzam, amit ezekben a versekben olvasunk, így szól, örök váltságot szerzett. Hát milyen váltságot szerzett az ószövetségi főpap? Hát ha egy szóval lehetne mondani, akkor ideiglenesett. Bement a szentek szentjébe,
bemutatta az áldozatot, és azok, akik bevallották és megbánták a bűneiket, amiket elkövettek addig a pillanatig, azok a bűnök megbocsátattak. Ezek az emberek biztosak lehettek abban, hogy Isten eltörölte ezeket a bűnöket. Nem számítja már fel. De a főpap áldozatát évről évre meg kellett ismételni. Azért, mert az ember élete folytatódik. És ahogy az életünk folytatódik, a bűneink is folytatódnak. Az emberi történelem a bűnöknek a történelme. És az embernek újra és újra szüksége van arra, hogy Isten biztosítsa őt a bűnbocsánatról. Ezért kellett a főpapnak újra és újra bemennie. Jézusról azonban azt olvassuk, hogy örök váltságot szerzett. Ez azt jelenti, hogy neki elég volt egyszer bemutatnia az áldozatot, és ezzel eltörölt minden bűnt. Azok, akik hisznek Jézusban, azoknak minden bűne örökre eltöröltetett. Az is, amit a múltban követtünk el, és az is, amit a jövőben fogunk még csak ezután elkövetni. Az is, amiért már bocsánatot kértünk, és az is, amiért majd csak a jövőben fogunk bocsánatot kérni. Sőt, hadd mondjam így, hogy az is, amelyet majd észre sem fogunk venni. Hát hány bűnünk van, amelyet észre sem veszünk? Amit talán rajtunk kívül mindenki lát, csak mi magunk nem. Jézus ezekért is meghalt. Ezeket is eltörölte. Tehát párhuzamot látunk ebben a levélben, a zsidókhoz írott levélben. A szerző azért részletezte ennyire, mert tudta, hogy az ő hallgatói zsidók, és számukra nagyon fontos, hogy lássák, Jézus betöltötte az ószövetségi proféciákat. Hogy Jézus valóban az a főpap és az az áldozat volt, akit Isten előre megígért. És ezeknek az embereknek, ezeknek az ószövetséget jól ismerő embereknek látniuk kellett, hogy pontról pontra hogyan teljesedtek be az ígéretek. Talán számunkra ezek már egy kicsit távoli dolgok. Mi már elfogadtuk azt, hogy igen, Jézus a főpap, Jézus az áldozat, a bárány. Mégis olyan jó látni, hogy minden egyes részlet a helyén van. Istennek mindenre gondja volt, és hogy ezáltal számunkra is üzenetet hordoz. Hogy az ő áldozata, Jézus áldozata sokkal több, mint amit az Ószövetség áldozatában el lehetett mondani. Amit üzen számunkra ma Isten, hogy Jézus megnyitotta a mennyet, megnyitotta számunkra a jövendő javakat. Sok minden valóban csak a mennyben vár majd ránk. A mennyországot a maga teljességében, Isten színről színre majd csak ott láthatjuk. De már is annyi minden a miénk lehet. Olyan gazdagság lehet a miénk, amelyet az Ószövetség emberei nem ismertek. Még a próféták sem. Azt olvassuk, hogy az Ószövetség szentjei kívánkoztak beletekinteni abba, ami az Új Szövetségben jön el. Számukra ez a gazdagság ismeretlen volt. Jézus megnyitotta számunkra a jövendő javakat. Nagyobb és tökéletesebb sátoron keresztül jelent meg, felvette az emberi testet. Olyan szeretetről árulkodik ez, amelyet mi el sem tudunk képzelni. Mi is hozunk áldozatokat azokért, akiket szeretünk. De azt az áldozatot, hogy valaki a maga istenségét elrejtse, és emberi testet vegyen fel, emberi sorsa legyen, ez hatalmas dolog. Ezt fokozza azzal, hogy tulajdon vérét, szenvedését, életét felajánlotta értünk, és az egésznek a jutalma, hogy örök váltságot szerzett számunkra. Olyan jó belegondolni abba, hogy Jézus áldozata nem volt hiába való. És Jézus ezért jött el, mert tudta, hogy nem lesz hiába való. Amikor ő eljött a mennyből, eljött megszületni Betlehembe, amikor ő ment a keresztre, akkor ott voltak az ő szívében a nevek. Azok a nevek, akikért eljött meghalni. És olyan jó tudni, hogy mi is ezért vagyunk itt. mert ott voltunk Jézus szívében. És ezzel a gondolattal, ezzel az üzenettel menjünk haza, hogy ott voltunk az ő szívében. Miattunk halt meg, és most is ott vagyunk az ő szívében. Jézus feltámadt, nem feledkezett el rólunk, itt van, és ahogyan gondoskodott rólunk a múltban, úgy fog gondoskodni rólunk a jelenben és a jövőben is. Hát ezt a megváltó Urat dicsőítsük életünk minden napján. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 165. dicséretünk 6. versének az eléneklésével: Jöjj és lakozz bennem. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, aki találkozik a te hatalmas fenségeddel, térdre hull, mert más nem tehet. Köszönjük, hogy amikor a te szereteteddel találkozunk, akkor nem csak térdre hullunk, de leborulunk előtted. Nincs semmi, ami jobban megtörné a mi gőgös büszkeségünket, mint a te alázatos szereteted. Köszönjük, Urunk, hogy te mélyre hajoltál, értünk, azért, hogy felemelhess magadhoz. Köszönjük, hogy vállaltad a szenvedést, hogy nekünk ne kelljen szenvednünk. Köszönjük, hogy vállaltad a halált, hogy nekünk életben lehessen részünk. Annyira megalázó, Urunk, hogy amíg mi a mennybe tekintünk, addig te elhagytad a mennyet, és eljöttél erre a földre. Teljesen más vagy, Urunk, olyan szentség és szeretet lakik benned, amelyet mi nem ismerünk. Köszönjük, hogy mégis eljöttél értünk, és megmutattad önmagadat nekünk. Feltártad előttünk a te szívedet. Köszönjük, hogy befogadtál minket oda, és változtatsz minket óráról órára, napról napra. Köszönjük, hogy egyre inkább olyanná lehetünk, amilyen te is vagy. Hogy most már ismerhetjük a te szeretetedet. Hogy most már mi is odahajolhatunk másokhoz, és segíthetünk nekik. Köszönjük, Urunk, ezt a változást. Nem bennünk van a jóság, hanem benned, és te ajándékozott számunkra. Kérünk, Urunk, hogy a te személyed mindig ott lehessen előttünk nyíltan, világosan, láthatóan. Hadd válhassunk egyre inkább olyanokká, amilyennek látni szeretnél minket. Köszönjük a te áldozatodat, Urunk. Kérünk, hadd lehessünk mi is a te égő áldozatod, hála áldozatod ebben a világban. Kérünk, áld meg az életünket, tégy minket a te követeiddé, békekövetekké. Hadd hirdethessük a megigazulás és a békesség evangéliumát. Amen. Egy csendes percben saját imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.